Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzik még egy ige szakasz hozzánk, hozzátok ezekben az ünnepi pillanatokban. A második rész 5. versétől az a szakasz, amelyet úgy ismerünk mi keresztjének, hogy Krisztus himnusz. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. A gyülekezet foglalja el a helyét most. Minden jó érzésű szülőnek szíve vágya az, hogy gyermeke felnőve gerinces, becsületes, egyenes ember legyen. Gondolom, hogy a ti szívetekben is ott él ez a kívánság. Különösképpen is felerősödik ez a vágy bennünk, látva ezt a világot, amelyben benne élünk, amelyet bizony sokszor olyan sötétnek és olyan zűrzavarosnak látunk, és amelyben valahogy, mintha azt tapasztalnánk, azt éreznénk, hogy egyre nehezebb így élni. Mi keresztények azonban tudjuk azt, és olyan jó lenne, hogyha ebben újra és újra megerősödnénk, hogy a mindenható Isten kezét fogva mégiscsak lehetséges ez. A keresség sákramentuma pedig pontosan arról beszél, hogy megfoghatjuk az Úr kezét hitáltal. Hiszen azt hirdeti ez a sákramentum, hogy Isten olyan Úr, aki megszólította az embert, és meg akar szólítani bennünket is, akik most a 21. században élünk, szövetségét kínálja nekünk. Hozzá tartozhatunk, népének tagja lehetünk. Jelenlétében, védelmező szeretetében élhetjük a mindennapjainkat. Úgy, ahogyan azt a zsoltáros is megtapasztalta, és aztán vallotta, minden oldalról körülfogtál, kezed rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Ennek a gyermeknek is, de mindnyájunknak is ezt kínálja Isten. Mi a válaszunk rá? Mi lehet egyáltalán az Isten szeretetére a helyes felelet? Most gondoljunk a második ige szakaszra, amely a Filippi beliekhez írott levélből hangzott hozzánk, a Krisztus himnuszra. Ugyanis ebből megtudjuk, hogy mi lehet. Méghozzá azt, hogy először is egy mozdulat, egy gesztus. Jézus nevére téltet hajtani. Tudom, hogy ez valami olyasmi, amire vannak reformátusok, akik azt mondják, hogy na de hát, én nem térdeklek le, mert azt a katolikusok szokták. Holott itt van az Isten igéjében az, hogy igenis, Jézus Krisztus olyan Úr, aki előtt igazából nem lehetne más tenni, csak ezt, hogy letérdepelünk, térdet hajtunk. Ez a gesztus az emberi életnek, egész létünknek arra az alapvonására emlékeztet, hogy valamennyien elfogadásból élünk. Nem mi adjuk az életet sem magunknak, hanem kapjuk azt az Úrtól ajándékba. Feladatként is, ugyanakkor, miközben megtapasztaljuk az ajándék voltát is. A gyermekeink élete is Isten ajándéka számunkra. Adja egy bizonyos időre. Nem a mi tulajdonunk ők, hanem az Istené. Tudunk-e vajon így térdet hajtani előtte? Aki Jézus nevére tud térdet hajtani, az válik képessé arra, hogy más előtt ne hajtson térdet, ne hajbókoljon. És így válnak a Jézus Krisztus által megtartott életű emberek tartásos emberekké. Hiszen azt is tapasztaljuk, hogy a fizikai tartáshiba mellett létezik lelki tartáshiba is, és annak oka nem a külső körülményekben keresendő. Talán azért nem látják ma oly sokan meg Istent, mert nem tudnak elég mélyre hajolni. A Krisztus himnuszt olvasva azonban azt is megérthetjük, hogy ezt a mozdulatot követnie kell egy szónak is, mert csak a kimondott szó teszi egyértelművé a dolgokat. Isten pedig nem a kétértelműség, hanem az egyértelműség Istene. De mi az, amit ki lehet és ki kell mondani? Így hallottuk a himnuszból, hogy Jézus Krisztus Úr. És ez nem langymeleg, kegyes frázis. Pál apostol legelőször a Filippi beli gyülekezetnek írta le ezeket a sorokat. És a Filippi beli gyülekezet tagjai pedig nagyon jól tudták ezt, hiszen üldözték őket a hitükért. Tudták, hogy itt életről, halálról van szó. Amikor ők kimondják azt, hogy igenis Jézus Krisztus Úr. És ebben összekapcsolódik egy emberi név, a Jézus neve, az örökkévaló Isten nevével. És ez az igazi nagy összekapcsolás, mert olyan Istenünk van nekünk, aki ott akar lenni, ahol a teremtménye is van. Ahogyan hallottuk a keresség szereztetési igéjében is, hogy ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Bárcsak tudnánk mi is így térdet hajtani az Úr előtt, és vallani szóval is, hogy valóban ő az Úr, akié minden hatalom menjen és földön, és ilyen légkörben nőhetnének fel a gyermekeink, így ismerhetnék meg ők is a magát Jézus Krisztusban kijelentő Isten, s válnának valóban tartásos emberekké, egyenes, gerinces emberekké Isten kegyelméből. Legyen ez így általa. Amen. Most fennállva valljuk meg ebbe az Úrba vetett hitünket, mondjuk el közösen az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a foglyokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyháza, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet.
Most pedig, kedves szülők és keresztülők, két kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre hallható szóval és őszinte lelkiismerettel válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Így éritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek is szembevetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, így érjük. Adjon a mi Úrunk Istenünk erőt, bölcsességet ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok tartani. Forduljunk most imádságban a mi Úrunkhoz. Úrunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, első szavunk most a hála, hála ezért a gyermekért, akit adtál szüleinek, testvéreinek, az egész családnak, hála az ő épségéért, szépségéért, hála azért, hogy szülei elhozták ide a te házadba, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Hála azért, hogy te kész vagy őt is szövetségedbe fogadni. Hála azért, hogy a te szeretetedet, védelmező jelenlétedet neki is kínálod, hogy azt a csodálatos tudást, amelyről hallottuk a zsoltáros vallomását, ő is megismerhesse. S most azért imádkozunk, Urunk, hogy légy a szülőkkel, keresztülőkkel, az egész családdal, hogy valóban úgy tudják nevelni, hogy rácsodálkozhasson a te szeretetedre, hatalmadra, egész csodálatos lényedre, hogy egyre többet megláthasson mindezekből, s ezek által az életem meggazdagodhasson. Urunk, így kérünk téged, hogy adj ehhez kitartást, bölcsességet, tisztánlátást a szülőknek, az egész családnak. Áld meg őket sok-sok örömmel, benned való örömmel elsősorban, de sok örömmel e kisgyermek és testvérei által is. Így kérjük áldásodat, Urunk, az egész családra, és köszönjük is neked. Ámen. Márta, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A mindenható Isten áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, Isten nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat. Énekeljük a zsoltárt mind a három verszakával, és majd amikor a harmadikhoz érkezünk, amely úgy kezdődik, hogy megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Mártára gondoljunk. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most hangzik hozzánk a Máté evangélium a 25. részéből, az első 13 versből. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek fogadására! Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak hallgatói legyünk az ő szavának, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk az ő szavára. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked, hogy megtartottál bennünket ezen a héten is. Köszönjük, hogy itt lehetünk most a te házadban. Köszönjük, hogy hallgathatjuk szavadat. Te látod igazán, Urunk, azt, hogy mennyi minden zavarhat bennünket ebben. Akár még egy mobiltelefon is, amelyik a legrosszabbkor szólal meg. Urunk Istenünk, most arra kérünk téged, hogy csendesítsd le a szívünket. Segíts nekünk abban, hogy mindent félre tudjunk tenni, és egyedül csak rád figyeljünk, rád hallgassunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy a mi nagy ellenségünk, aki ilyenkor is itt ólálkodik, ne vehesse el a szívünkből a te szavadnak magvát. Gondolunk most az Úr Jézus Krisztus által elmondott példázatra, a magvetőről, amelyből tudjuk, hogy milyen könnyen bekövetkezhet ez. Kérünk, te őrizd meg ettől, hogy a szívünkben elvihessük a te beszédedet, és az hadd lehessen úgy hatással reánk a hétköznapjainkra, a kapcsolatainkra, ahogyan azt te eltervezted, és ahogyan szent lelked által szeretnéd azt elvégezni bennünk. Így kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, kegyelmedből, szent lelked jelenlétével, munkájával, erejével áld meg együttlétünket. Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. A 368. énekünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük, készüljünk így is Isten üzenetének meghallgatására. Máté evangéliumából olvasott igeszakasz mellett, míg a zsidókhoz írott levél 5. fejezetéből hangzik hozzánk Isten beszéde, a 11. verstől a 14. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Szerda esti alkalmunkon a keresztkérdések kurzust már elvégzettekkel, Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelét tanulmányozva eljutottunk az apostolnak ehhez a vallomásához, nekem az élet Krisztus, a meghalás pedig nyereség. Megértettük, így elcsöndesedve az ige fölött azt, hogy ez nem a nekem teljesen mindegy élettelen lemondása, nem a teljes rezignáció, amikor már az élet vágy sem működik, de már a halál sem tudja az ember kívánni, hanem ez a szentségessel, az Úr Jézus Krisztussal találkozott embernek tulajdonképpen a diadala, és úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy az elpusztíthatatlanság öröme. És akkor gondoltunk azokra az őskeresztényekre, akiket az Úr Jézus Krisztusba vetett hitükért elhurcoltak az arénába, oroszlánok elé vetettek, vagy más szörnyűséges módon végezték ki őket, és arra, hogy vajon mi is volt az, ami erőt adott neki. Minden bizonnyal ebben rejlett az erejük, hogy ők ezt hitték, ők ezt tudták, hogy engem nem tudnak igazából megölni. Lehet, hogy a testemet el tudják pusztítani, de mégsem tudnak teljesen megölni. Nem tudtok velem tulajdonképpen mit kezdeni, mert én az Úrban, Jézus Krisztusban vagyok. Beszélgettünk akkor este arról, hogy mintha ez a meggyőződés belőlünk keresztényekből hiányozna, vagy ha ott is van, akkor valahogy nagyon mélyre temettük a szívünkben. És ezzel pedig mindenképpen szorosan összefügg az is, hogy mennyire várjuk mi az Úr Jézus Krisztust vissza. Elevenen éle bennünk annak a pillanatnak a várása, amikor Jézus eljön újra, hatalommal akkor már, és dicsőséggel. Teljesen bizonyosak vagyunk-e mi abban, hogy Isten nem hagyja ezt a világot, és benne az ő gyermekeit a végső kétségbeesésbe, a végső mélységbe zuhanni. Meggyőződésünk-e igazán az, hogy Isten nem hagy bennünket magára, magunkra, a félelmeinkkel, a bűneinkkel, a nyomorúságainkkal, a halálunkkal. Meggyőződésünk-e az, hogy ő újra eljön, vigasztalásával, békességével, üdvössége teljességével, jön szeretetének győzelmi ünnepével, és az ő igazságának az ítéletével. Ővé a jövendő. Ha ezt igazán hisszük, akkor pedig mi is törekszünk a tökéletességre. Ez az, amiről a zsidókhoz írott levélből felolvasott szakasz szól. A keresztény élet az nem helyben járás, A Krisztus követő élet az növekvő, fejlődő élet. Rég nem látott ismerősökkel találkozva és beszélgetve szokott velünk megtörténni az, hogy amikor a gyermekek, az unokák kerülnek szóba, akkor úgy csodálkozva felkiáltunk, hogy jé, már ekkora nagy az a gyermek, vagy ez az unoka. Már tud járni, már beszélni tud, már iskolába jár, már tanul, már írni, olvasni tud. Már középiskolás a gyermeket, már önálló életet él. Valahogy így örülhetnénk mi is, Isten gyermekei egymásnak. Valahogy így, hogy de jó, hogy már megtértél, hogy Isten az ő szent lelke által újjászülhetett téged, hogy kaptad a szent lelket ajándékba. De jó, hogy már te is a lélek szerint jársz, amire buzdít is az egyik helyen a Szentírásban Isten szava. De jó, hogy már te is beszélsz másoknak Jézus Krisztusról, arról, hogy mit tapasztaltál meg a vele való közösségben, hogy mit jelent ő számodra. Milyen nagyszerű, hogy ezt a döntésedet is Isten szent lelkének vezetését kérve, ráfigyelve hoztad meg. Milyen nagyszerű, hogy felismerted Isten akaratát ebben a nagyon nehéz helyzetedben, és ragaszkodtál is ahhoz minden akadály ellenére. Isten igéje ugyanis valami ilyesmiről beszél itt. Hiszen egész pontosan azt láthatjuk itt a zsidókhoz írott levélben, hogy a lelki élettel kapcsolatban szó van kiskorúságról, nagykorúságról, sőt, tökéletességre való törekvésről. Úgy teszi mindezt, itt Isten igéje, hogy közben rámutat a lelki fejlődések komoly akadályára. Így olvastuk ezt. Erről nekünk sok mondani valunk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Az eredeti görög szó, amelyet a mi magyar fordításunk így adott vissza, hogy eltompult, igazából két részből tevődik össze. Egyrészt ott van az az ige, és most nyelvtani kifejezésként használom az igét, hogy törődik. És ezelőtt ott van egy tagadó szócska. Vagyis úgy fordíthatnánk le szó szerint, hogy nem törődik. Nem törődik valamivel vagy valakivel. És ha most jelzőként akarjuk visszaadni, hiszen itt ebben a formában szerepel, eltompult a hallásotok, akkor valahogy úgy lehetne mondani, hogy nem törődöm, rest a hallásotok. Bizony, ebben az információk özönével elárasztott világban nem megkerülhető a kérdés, mire figyelek oda? Mi az, amire felkapom a fejem? Azzal a gondolattal, hogy ezt most meg kell jegyeznem, mert ez fontos az életem, a jövendőm számára, vagy fontos a gyermekeimmel, a rám bízottakkal kapcsolatban. A sok mindenből, amit hallok, mit hagyok leülepedni? Mi az, amivel elkezdek foglalkozni is? Vannak, akikből például folynak a viccek. Szinte az ad nekik sikerérzetet, hogy ők mennyi viccet tudnak, és az sem számít, hogy ezek durvák, trágár, sértő viccek. Az ő fülük ezekre áll rá. Holott ezek távol állnak az egészséges humortól, amire viszont szükségünk van. Mások pedig a hírességekkel kapcsolatos sztorikat fallják és adják tovább. Vagy a különböző tévésorozatokban történteket. Vagy éppen az ismerősök, a szomszédok viselt dolgaira van kihegyezve a fülük. Ez a beszéd témájuk. És nem gondolnak arra, hogy ezzel mennyi kárt okozhatnak, mennyit rombolnak. A Biblia sokat beszél arról, hogy felelőtlenül locsogni bűn igazából. Lehet, hogyha ezt halljuk, akkor talán még meg is sértődünk. Hát én nem tettem semmi rosszat. Én egyszerűen csak, amit hallottam, azt elmondtam másoknak is. Hát most mi van ebben? Hogyha keresztények vagyunk valóban, akkor mindaz, amit erről Isten igéje elmond nekünk, fontos kell, hogy legyen számunkra. És egy keresztény ember nem mondhat akármit, csak azt, ami hasznos, ami szükséges, ami épít. Mit szeretünk hallgatni? Isten mondta el Jézus Krisztusra mutatva azt, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Halljuk, értjük mi őt. Lehet, hogy a mi hallásunk is eltompult. Talán azért, mert még amit meghallottunk is már, és megértettünk, azt sem cselekedtük meg. Isten igéje arra is felhívja a figyelmünket, és ezt nekünk keresztény embereknek nagyon komolyan kellene vennünk, hogy minden engedetlenség egyre süketebbeké tesz minket lelkileg, és egyre nehezebben fogjuk érteni Isten igéjét. Példaként hadd mondjam most rögtön akkor azt, hogy talán éppen most, itt hallgatva az igét, az igehirdetést, rá kell döbbennem arra, hogy de hát tulajdonképpen én is olyan kíváncsi vagyok a pletykákra. Én is olyan szívesen hallgatom őket. És hogyha jobban belegondolok, hogy mit is szoktam tenni, amikor ezeket hallgatom, akkor most meg kell látnom azt, hogy bizony hányszor meggondolatlanul tovább is adom ezeket. Most ezt talán felismertem, de hogyha valóban felismertem, akkor igyekezzek is változtatni ezen. Mert hogyha nem akarok változtatni, akkor ne csodálkozzam azon, hogy aztán már egyre kevésbé fogom érteni az Úr akaratát. A hívő embernek meg kell tanulnia az engedelmességet minden körülmények között. És azt is látjuk és tapasztaljuk, hogy a mi mennyei atyánk parancsai pedig sokszor eltérnek attól, amit a világ megszokott. Az egész gondolkozás más, mint az Istentől elszakadt világ gondolkozása. Nekünk pedig fel kell nőni, és fel lehet nőni oda. És erről szól itt az ige, és erre biztat bennünket, hogy megkülönböztessük egészen világosan, hogy mi az, ami valóban az Isten lelkétől jön, ami valóban Istennek az akarata. És mi az, ami csupán csak emberi gondolat, emberi tanács? Lehet, hogy nagyon jó szándékú tanács. Gondoljunk csak Jézus Krisztus egyik tanítványára, Péterre. Ő is tele volt jó szándékkal, hát különösen amikor az ő mesteréről, Jézus Krisztusról volt szó. És amikor Jézus azt mondja, hogy őt majd keresztre fogják feszíteni, neki meg kell halnia. Akkor Péter azt mondja, hogy de hát ez nem történhet itt meg veled, Uram. Biztos, hogy valahol a szeretet, legalábbis az emberi szeretet szólalt meg Péterből. Csak éppen nem Isten szerint gondolkozott, mint ahogy utána Jézus ezt mondta is neki. Az, hogy valamit jó szándékból mondanak, az még egyáltalán nem minősíti azt a tanácsot. Nem biztos, hogy Istentől jövő tanács. Meg kell tanulnunk tehát az Atya szempontjai szerint dönteni. És hogyha nem tudjuk, mik ezek, akkor szabad nekünk kérdezni. Akkor szabad imádságban odafordulni. És akkor meg fogjuk érteni. És hogyha megértjük, akkor tegyük. És minél többször engedelmeskedünk, annál könnyebben fogjuk már felismerni Isten akaratát. Isten elsősorban az igével vezet bennünket. Nem mindig úgy, hogy amikor éppen szükségem van egy tanácsra, valamilyen eligazításra, akkor kapok egy frappáns igét, és akkor az alapján már meg tudom hozni a döntésemet. Hanem sokkal inkább úgy, hogy a folyamatos ige tanulmányozás közben megtanít bennünket ige-szerűen gondolkozni. Aki Jézus Krisztust elfogadja megváltójának és urának, az kapja az ő lelkét. És akkor ez a lélek, a Krisztus lelke, a Szent Lélek megújítja az értelmünket, a gondolkozásunkat is. És aztán ugyancsak ez a Szent Lélek a megújított értelmünkön keresztül vezet minket. Azt is olvasjuk a Bibliában a Szent Lélekről, hogy ő a józanság lelke. Nem valami misztikus, elképzelhetetlen dologról van tehát itt szó, amikor erről beszélünk, hogy Isten akarata szerint élni, hogy fölismerni az ő akaratát, hogy különbséget tenni jó és rossz között, hogy az Isten lelke vezetését kérni és arra figyelni. Valahogy úgy történik ez, hogy döntenem kell valamiben. Eszembe jutnak bibliai szempontok. De miért juthat eszembe? És mikor juthat eszembe? Hát akkor, hogyha a szívem tele van az Isten igéjével. Hogy lehet tele a szívem az ő szavával? Úgy, hogyha rendszeresen, ha minden nap tanulmányozom azt. Olyan is lehet, hogy amikor egy konkrét helyzettel odafordulok imádságban Istenhez, akkor egészen mást olvasok az aznapi igéből, mint ami odaillene. De akkor is megérthetem Isten akaratát, mert hadd mondjam ezt még egyszer, hogy igazából ez úgy történik, hogy összeáll a sok ige, amit ugye a hónapok, évek alatt, ugye a megtérésemtől kezdve, vagy ahogy elkezdtem az igét olvasni, attól kezdve olvastam, mindez összeáll ige-szerű gondolkozássá. A Szentlélek pedig ezt használja föl, és így tud megőrizni bennünket rossz döntésektől, és bátorít a jó döntésekre, még akkor is, hogyha sokszor egyedül maradunk. De a nagykorúság egyik jellemzője az, hogy akarok is tanulni. Egyre jobban megismerni Isten beszédét. Egyre többet érteni belőle. Akarok tanulni legfőképpen az én mesteremtől, az Úr Jézus Krisztustól. Vajon jellemez-e minket ez az egyfajta szelíd szenvedélyesség, hogy szeretném egyre jobban megismerni őt, megérteni az ő gondolkozását, gondolatait, és aztán ezt alkalmazni a mindennapjaimban, sőt, utána tovább adni másoknak is, és másokat is hozzávonzani úgy, hogy hitelesen élek, meg is élem azt, amit az Isten igéjéből megértek. Erre hívott el minket a mi Urunk. És ezért is figyelmeztet és bátorít bennünket, hogy lépjünk tovább, hogy engedjük, hogy ő tovább vihessen ezen az úton bennünket, hogy kiskorúból váljunk nagykorú keresztényekké, hogy ne csak tejneki talával táplálkozunk, hanem kemény eledellel is, hiszen erről is szó van itt az igében. Most, hogyha gondolunk a fizikai fejlődésre, növekedésre, tudjuk, hogy ott az első hónapokban valóban a tej az, ami táplálja a kis újszülöttet, a csecsemőt, arra van szüksége, és aztán fokozatosan kell és lehet rászoktatni a keményebb eledelre is. És aztán a tej az megmaradhat, ha nem is anyatej formájában, de később is felnőttként is iszunk tejet. De azt hiszem, hogy nem lenne igazán jó az, hogyha felnőttként csupán csak tejet innánk, és semmi mással nem táplálkoznánk. Nyilván a felnőtt embernek ahhoz, hogy dolgozni tudjon, ahhoz, hogy tevékenykedni tudjon erőteljesen, szüksége van már másfajta táplálékra is. Most erről beszél Isten igéje, hogy valahogy lelki értelemben is, és a lelki életünkben is így van ez. Először tejjel táplálkozunk, de mi is ez a tej? Röviden úgy lehetne mondani, hogy az evangélium, az Isten szeretetéről szóló jó hír. Ezzel kezdődik. Amikor újjászületik valaki, akkor tejjel kell táplálni. Akkor arról kell neki sokat beszélni, hogy az Isten szeret téged, és az Isten elfogad téged. Arról kell meggyőzni őt, hogy aztán majd az Isten szeretete melegében változni fog az életed. Hidd ezt el! Arról kell neki sokat beszélni, hogy mi mindent tett az Isten érted. Mi mindent adott Jézus Krisztus neked. Mit jelent a vele való együttlét. Nyilván ott az elején még nincs szó feladatokról. Hiszen még lelkileg gyermek, még talán nem tud beszélni sem, vagy nem tud járni sem. De a tej az megerősíti. És hogyha kap tápláló tejet, akkor egyre erősebb lesz lelkileg, és eljön az ideje annak is, hogy tud beszélni, hogy tud járni, lélek szerint járni, sőt, hogy már tud szolgálni Istennek teljes erőbedobással. Először tehát tejre, evangéliumra van szükség. Nyilván utána is jó nekünk hallani újra meg újra ezt a jó hírt, hogy az Isten szeret bennünket. De ahogyan növekszünk lelki értelemben, egyre jobban tudnunk kell megérteni és elfogadni a keményebb táplálékot is. Mi ez a keményebb táplálék? Gondoljunk az evangéliumokra, arra, hogy Jézus Krisztus például hogyan szólt a tanítványokhoz, és hogyan vezette őket ezen az úton előre. Keményebb táplálék az, amikor Péterhez és Andráshoz például így szólt, hogy kövessetek engem, és én emberek halászaivá teszlek titeket. Ezek a tanítványok először talán azt sem tudták, hogy miről beszél most Jézus, emberek halászaivá, mit fogunk csinálni, mi az, vagy hogy fogjuk mi azt elvégezni. Majd megtudják ezt, hiszen az Úr Jézus ott lesz velük, megmagyarázza, felügyeli őket, bátorítja őket, elküldi őket, aztán valóban, hogy legyenek emberek halászai, azaz, vigyék mindazt, amit tőle hallottak az emberekhez, és hívogassák az Úr Jézushoz őket. És aztán mindezt, amit így elvégeznek, majd elmondják Jézusnak. Megbeszélik Jézussal, és Jézus ad nekik további tanácsokat. De ehhez is már felnőttnek kell lenni. hogy emberek halászaivá válhassunk, hogy másokat is Jézushoz hívogassunk. Vagy még keményebb eledel, amikor például Jézus azt mondja, aki én utánom akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét naponta, és kövessen engem. Ez már felnőttnek való feladat. Nehéz, göröngyös úton is megmaradni az Úr Jézus Krisztus mellett, mert tudom, hogy ez a legjobb számomra, mert tudom, hogy ez az egyetlen olyan cél, amely felé érdemes haladni, ahová ő vezet engem. Azt láthatjuk, hogy nem ezzel kezdődik. Azzal kezdődik, hogy Isten téged nagyon szeret. Megbocsátotta Jézus Krisztusért minden bűnödet. Hidd ezt el. És aztán azzal folytatódik, hogy tanulj meg járni, mégpedig mindig őt követve. Tanuld meg másoknak ezt elmondani. Másokat is ő hozzá hívni. Élj úgy, hogy megkívánják mások is ezt az életet. Kemény eledel, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. Olyan fontos, hogy ez is hangozzon, mert mi most egy olyan korban élünk, amikor, hadd mondjam így, hogy happy evangélium terjed, amikor több helyen, több felé csak arról van szó, hogy igen, az Isten szeret téged, az Isten a szeretet Isten, örülj ennek és légy boldog. És a folytatása? A Bibliában van folytatása is. Így kezdődik, de aztán úgy folytatódik, hogy akkor leszel igazán boldog, hogyha utána elmész, cselekszed is azt, amit az Úr mond, hogyha szolgálsz is neki, hogyha keresed, hogy mik azok a lelki ajándékok, amiket az Úr neked adott ahhoz, hogy igazán szolgálni tud őt. Emlékezzünk csak vissza Jézusnak a szavaira, amikor azt mondja, hogy te is aképpen cselekedjél. Ne csak beszéljünk róla, milyen nagyszerű, hogy az Isten szeret bennünket, hanem aztán cselekedjük is, éljük is meg mindazt, amire ő tanít bennünket. Itt a zsidókhoz írott levélben található szakasz arról is szól, hogy a felnőtt, a nagykorú keresztjén tudja, hogy mi az értékes. A gyermekek még nem igazán tudnak különbséget tenni értékes és nem értékes között. Ezt mindnyájan tapasztaljuk, akiknek gyermekei, unokái vannak, vagy gyermekek élnek a közelünkben. Különösen a kicsiknél van ez így. Sokszor csak annyi számít, hogy minél csillogóbb legyen. És minél színesebb, minél csillogóbb, annál kívánatosabb számukra. Mert nem is tudják még eldönteni, hogy az mennyire értékes, vagy lehet, hogy egyáltalán nem értékes. De aztán, ahogy felnövünk, egyre inkább meglátjuk és megértjük már, hogy mi az igazán értékes. Nos, a nagykorú keresztjén különösképpen tudhatja ezt, hiszen Isten az ő szent lelke által segíti ebben. Arról beszél itt az ige, hogy a nagykorú keresztjén tudja, hogy mire van szüksége, és tudja, mi az, ami segíti őt annak a célnak a megvalósításában, amit az Úr Jézus tűzött ki elé. És ami ebben nem segíti, vagy éppen hátráltatja, az teljes nyugalommal félresöpri és mellőzi. És akkor nem fáj már az, hogy jaj, nem tudok minden könyvet elolvasni, jaj, nem tudok mindenhová eljutni, nem tudok minden műsort megnézni, hát ki képes mindenre? Nekünk szabad ezekben is az Úrra figyelni, hogy mi az, ami valóban értékes, és akkor én csak arra fordítom az időmet, és csak oda megyek el, ahová az Úr indít, ahová ő küld. És nem érzem magam szegénynek, hogy sok más útra nem mentem el, hanem boldog lehetek abban, hogy oda viszont elmentem, ahová ő küldött. És ezek az emberek lesznek elégedettek. Valahogyan úgy, ahogyan Pál apostol a Timóteushoz írott levélben írta, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Nem véletlenül könyörgött Salamon király is, úgy, ahogyan azt olvassuk ott az Ószövetségben, akkor, amikor Istentől kérhetett valamit, azért, hogy értelmes szívet adj nekem, halló, értő szívet, engedelmes szívet adj nekem, olyan szívet, amellyel különbséget tudok tenni a jó és a rossz között. Amikor Áront felkészítette Isten a főpapi szolgálatára, akkor neki is ebben jelölte meg legfontosabb feladatát. Ezt olvashatjuk Mózes 3. könyve 10. fejezetében. Így tudtok majd különbséget tenni a szent és a közönséges között, a tisztátalan és a tiszta között. És így tudjátok tanítani Izrael fiait mindazokra a rendelkezésekre, amelyeket kijelentett nekünk az Úr. Ez papi feladat is. De Isten igéből azt is tudjuk, hogy bizonyos értelemben mindnyájan papok vagyunk, minden keresztény papi szolgálatot kell, hogy végezzen. És íme itt van. Mennyire fontos ez, hogy világos különbséget tudjunk tenni a tiszta és tisztátalan, a szent és a profán között. Isten segítsen minket abban, hogy igazi nagykorúságra tudjunk jutni. Hogy legyen fülünk gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, ahogyan megint csak az Istenünk igéjében van, de tudjuk azt is, hogy mit beszélünk, és ne csak locsogjunk. Legyen a mi beszédünk helyén mondott íge. És aztán ne kelljen újra és újra az alapokra tanítani minket, hanem az alapokra, hogyha már azokat látjuk világosan, építsünk, növekedjünk az ismeretben, legfőképpen a mi Úrunk megismerésében. És adjunk hálát azért, hogy van tej, lelki értelemben is, az evangéliumért, de legyünk készek a kemény eledelnek az elfogadására, és arra, hogy azt is meg tudjuk rágni, emészteni, feldolgozni, és annak erejével szolgálni. Hogy bennünket is készé és alkalmassá tudjon Isten tenni az ő lelke által arra, hogy különbséget tegyünk a jó és a rossz között. És a jóhoz, a szerinte való jóhoz, megyünk és tudjunk minden körülmények között ragaszkodni. Amen. A 455. dicséretünket keressük meg. Isten igéje most bátorított bennünket a növekvő, lelkileg fejlődő életre. Ez az ének pedig arról is szól, hogy egymást is bátoríthatjuk. Énekeljük tehát az első verszakát így. hangosan imádkoznánk, ebben a csöndben ki magában odafordulhat az Úrhoz. Engedjük, hogy a lelkünkre beszélhessen, hogy Szent Lelke által munkálkodhasson bennünk. Hálát adunk neked, Úrunk, azért, hogy miközben mindnyájan előbb-utóbb azt tapasztaljuk, hogy a külső emberünk megromlik, ahogyan Pál apostol fogalmazta ezt, hogy a test az gyengül, hogy fizikailag romlik az állapotunk, hogy különböző betegségek már oly könnyen levehetnek a lábunkról bennünket. Aközben a belső emberünk az megújulhat, sőt, növekedhet, fejlődhet. Hálát adunk neked, Úrunk, azért, amit most is, ez ige által is elénk tártál, hogy mi hozzá tartozhatunk, hogy mi megismerhetünk téged, és ebben a közösségben, ebben lelkileg, szellemileg gyarapodó életet élhetünk. Köszönjük neked, hogy Szent Lelked által te kész vagy mindazokat, akik alázatos, töredelmes szívvel fordulnak hozzád újjászülni, akik rádöbbennek arra, hogy magukban nem tudnak igazán megállni, hogy szükségük van a te kegyelmedre, azokat te kész vagy elindítani erre az új életre. Köszönjük az újjászületés csodáját, amelyet minden hozzád kívánkozó, veled utánad vágyakozó ember megtapasztalhat. És köszönjük neked, hogy lehet növekedni, fejlődni, hogy van tej, hogy a csodálatos evangéliummal erősítesz, bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy így lehet aztán egyre jobban megerősödni, hogy meg lehet tanulni járni, lélek szerint, a te lelked szerint járni, hogy meg lehet tanulni rád figyelni, neked engedelmeskedni, téged követni valóban a mindennapokban. Köszönjük, hogy meg lehet tanulni lelkiértelemben is beszélni, hogy olyat mondhatunk már, amely valóban hasznos, amely segítségére van a környezetünknek, hogy jöhet ki a szájunkból helyén mondott ige. Köszönjük, hogy eljuthatunk oda, hogy bizonyságot is tudunk tenni rólad másoknak, hogy segíthetjük a többieket, akik még nem ismernek téged, abban, hogy megismerhessenek. Köszönjük, hogy egészen odáig is el lehet jutni, hogy a nehézségekre, a szenvedésekre is lehet úgy tekinteni, mint ahogyan a Szentírásban Pál apostol az ő élete olyan szépen elénk adja, hogy még az erőtlenségeivel is tudod dicsekedni, mert meglátta, hogy te milyen csodálatosan építetted be azt a te tervedbe, és hogy ebből is valami jót hoztál ki. Arra kérünk téged, könyörülj meg mindnyájunkon, hogy újjászületve, tejjel, az evangéliummal táplálkozva fejlődhessünk, megerősödhessünk, és kiskorú keresztényekből hadd válhassunk mi érett, nagykorú keresztényekké. Urunk, nagy-nagy szükség van erre, hiszen ebben a világban valóban két lábunkra támaszkodva, és leginkább a hitlábára támaszkodva szilárdan kell állni, mert oly könnyen magával sodorhat ez a világ bennünket. Arra kérünk, könyörülj hát meg rajtunk, és végezd mindezt bennünk Szent Lelked által. Így gondolunk mindazokra is, akik most nincsenek itt. Kérünk, hogy egész gyülekezetünket újítsd meg, és erősítsd így, hogy mindnyájan nagykorú keresztényként élhessünk a te dicsőségedre, helytállhassunk a hétköznapokban. Imádkozunk hozzád, Urunk, külön a betegjeinkért. Te látod leginkább, hogy milyen sokan küzdködnek közöttünk különféle betegségekkel, gyengeségekkel, kórházban vagy itthon. Kérünk, hogy légy áldott orvosuk, testüknek, lelküknek. Így bízzuk őket is rád. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Arra kérünk, hogy hadd ragyoghasson fel az Úr Jézus Krisztus nekik is, és az ő világossága hadd űzhesse el a sötétséget, amely rájuk borult, hadd vigasztalódhassanak meg a te békességed, szereteted, ígéd által. Gondolj rájuk is, Urunk, így kérünk, és köszönjük is neked. Kérünk, hogy te légy velünk hétköznapjainkban is, mindnyájunkkal, most a karácsonyra készülve is, hogy most is tudjunk különbséget tenni jó és rossz között, értékes és értéktelen között, és tudjuk elengedni könnyű szívvel mindazt, ami szerinted hiába valóság, értéktelen. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, hogy hallgass meg imádságunkat, hallgass meg könyörgésünket, melyet egész egyházunkért és népünkért mondunk. Urunk, te látod, hogy lelkileg, erkölcsileg milyen mélységben van ez a nép. Könyörülj meg rajtunk, hogy oda tudjunk fordulni mindnyájan hozzád. Jézus Krisztus érdeméért kérjük mindezt. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hallgassuk meg a hirdetéseket még. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy most is lesz még karácsonyi vásár, tehát itt az istentisztelet végén lemehetünk a gyülekezeti termünkbe, és megtekinthetjük, hogy mi minden kapható ott. Ugyancsak múlt vasárnapra terveztük, de mivel még több minden megmaradt, ezért így gondoltuk, hogy most is lehetőséget adunk, és lehetőségünk van arra, hogy megnézzük, és vásároljunk mindabból, amit itt a testvérek behoztak, ami a kezük munkája. Köszönjük most is a szervezőknek a fáradozását. Hirdetem azt is, hogy így imaórát most egy hét múlva tartunk, tehát nem ma istentisztelet után, hanem majd egy hét múlva vasárnap istentisztelet után. Szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő hét további alkalmaira is. Szerdán 9 órától a nyugdíjas délelőttünket tartjuk. Szerdán este 7 órai kezdettel a keresztkurzusra járt testvéreket várjuk a folytatásra. Csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítő van az ifjaknak, és 7:30 órai kezdettel pedig a bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától van istentisztelet, lent a gyülekezeti helyiségekben két csoportban gyermekalkalmakat tartunk, illetve a babaszobában lehetőség van pici gyermekekkel is a szülők számára meghallgatni televízión keresztül az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy a szerdai nyugdíjas délelőttünk most kicsit módosul, hiszen a nyugdíjas körünk tagjaival 10 órától kezdődően a nehezen közlekedő vagy már kimozdulni nem tudó idős testvérek számára úrvacsorás istentiszteletet és szeretett vendégséget tartunk. Mindezt úgy, hogy biztosítjuk az autóval való idejutást ezen testvérek számára. Aki süteménnyel hozzá tud járulni ehhez a szeretett vendégséghez a testvérek közül, azt kérjük is, és köszönettel vesszük, illetve kérem azt, hogy akkor istentisztelet után ezek a testvérek jelezzék nekem ezt a szándékukat. Köszönjük szépen előre is! Talán tudjuk már mindnyájan, hogy ilyenkor az adventi szombatokon a templom téren gyertyagyújtó ünnepség van, így most szombaton is 5 órától sor kerül erre. A tegnapi alkalmon a mi kis énekkarunk szolgált énekléssel, illetve a kőbányai református gyülekezet kórusának néhány tagja jött még el, és az így egyesült kis énekkar szolgálta ott az Isten dicsőségét az énekével. Köszönjük szépen mindnyájuknak azt, hogy ezt vállalták, és köszönjük, hogy képviselték ott a gyülekezetünket így módon is. Emlékeztetem a testvéreket arra, amit már többször is hirdettem, hogy januárban szeretnénk keresztkérdések kurzust tartani megint, tehát arra kérem a testvéreket, hogy ennek a lehetőségnek a hírét vigyük továbbra is, hogy ne felejtkezzünk el erről, és hogyha találkozunk olyanokkal, akikben ott van az érdeklődés, a kereszténység, a Krisztus követés iránt, akkor beszéljünk erről, hogy ez a kurzus olyan, amelyen meg lehet ismerni a kereszténység alapvető tanításait. Az elmúlt héten 2 alkalommal is meg kellett állnunk Ravatal mellett. Elbúcsúztunk Ballai Vincétől, aki 1923. április 5-én Darvason született, és ez esztendő december 1-én Budaörsön hunyt el. Ugyancsak elbúcsúztunk Urbán Jánostól, aki 1946. augusztus 7-én Újpesten született, és ez esztendő november 7-én Szadán hunyt el. A mi Urunk Jézus Krisztusunktól kívánunk békességet, erőt és vigaszt minden megszomorodott szívű testvérünknek. Az adakozás lehetőséget említem végül, gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, akik gazdag lévén szegény életét éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 229. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 3 versszakával, a 3. verset majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!